Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót az Ő tette szempalástját Válla Imre című műsorunkban. Egy újabb kedves papbácsi van a mai műsorunkban velünk, aki nem ismeretlen a kedves hallgatók számára, Fodor József vikárius atya, akinek két műsora is van a nálunk a rádióban. Hát őt kérdezném most akkor a hivatás kapcsán. Szeretettel köszöntelek, kedves atya.
Én is köszöntelek téged is, és a kedves Mária Rádió hallgatókat is, mint ismerős, mert olyan jó esőjezés volt, amikor Csíkszentkirályon voltunk, és hazajövet, bementünk Udvarhelyre, és az ottani udvarhelyi üzletben ismerősként köszöntetek, azért meghallották a hangomat, hát ismerjük, és mindjárt tudták, hogy ki vagyok, pedig sose láttuk egymást, de hangomról már is ismernek, arról a szép kis rekedfazék hangomról.
Igen. A kedves hallgatók tudják, hogy azért indítottuk be ezt az új műsort, hogy hát ha a papi tanúságtételek által újabb hivatások is születnek a mai fiatalság körében. Reméljük, hogy sokan is hallgatnak bennünket. Én ezzel kapcsolatosan kérdeznélek, kedves atya, hogy beszélj egy picit úgy a gyerekkorodtól egészen úgy nagy vonalakba mostanáig az állomás helyeiden is eltöltött időkről, és hogy hogyan alakult ki benned, mikor a hivatás, és hogyan tudod ezt te megfogalmazni?
Nem tudom megfogalmazni a hivatást. Sokszor elgondolkoztam már rajta, hogy volt, majd mindjárt beszélek róla, de magáról a hivatásról, hogy ez micsoda. Nem tudom megfogalmazni magamnak. Egyet tudok, Isten ajándéka. Ennyit tudok róla. És hogy miért így, vagy miért engem, miért... Én nem tudom, el se tudom képzelni. Isten ajándéka, Isten meghívott, és én csupán, és nem is lehet mást az ember, mint hogy engedelmeskedik a jóságos Isten hívó szavának, mert mindig csodálkoztam a teológián, amikor valakik meggondolták, majd később a már negyed, ötöd éve meggondolták, hogy csak nem lesznek papok, nem vállalják, mert és az ez a hivatást tisztázó, ilyen nem tudom, lelki gyakorlatok, meg találkozások, meg elvonulások, nem tudom, hát mihez kell ottan tisztázni. Hát, amikor elmentem a teológiára 1961-ben, az első évre már én, azzal a szándékkal mentem, nem is akarok más lenni, csak pap. Csak egyedül, nem akartam én semmi más lenni. Nem akartam én, nem tudom, ilyen főpap lenni, meg vikárius lenni, meg központi szolgálatban. Egyszerűen pap akartam lenni az emberek között, egy kis falusi plébánián valahol, és jól érzem magam a hívek között, a hívekkel való beszélgetés, velük való törődés, a gondjaikban való osztozkodás. Hát ez mind olyan csodálatos élményt jelentenek az ember számára, amit nem tud megfogalmazni, miért hívott meg Isten engem. Nekem, én már nem emlékszem rá, csak azt tudom, majd később aztán egy kicsi gyerekkoromban is kérdezték, azt mondták, még aron ülő gyerek voltam, hogy mi leszel, és mondtam, hogy pap leszek. Na hát ez megmarad mindig később is, amikor már kis gyerek voltam, és még jártam minisztrálni, akkor is már ez fogalmazódott meg bennem jobban, hogy igenis pap akarok lenni, pedig nem egy olyan kiváló gyermekszerető plébánosunk volt, rendes aranyos bácsika volt, egy idős bácsi, én nem is emlékszem, hogy lett volna ott más pap, mert ez a 30-as évek végén oda került, és ott volt egészen a haláláig valamikor a 70-es évek végéig. És, de nagyon nagy szeretettel bánt velem különösképpen. Az egy kis nagyon aranyos történet, amikor első év teológiát elvégeztem, és nyári vakációra hazamentem. És akkor az első vasárnap, ahogy otthon voltam a vakáción, első vasárnap után azt mondja nekem, tegnap, már vasárnap volt, azt mondja, tegnap egész délután nem tudtam nyugodt lenni. Lelkemben ott volt állandóan, hogy miért nem hívtalak meg ebédre. Ezután, ha Gizi néni így hívták a gazdasszonyát, ha Gizi néni krumplileves főz vasárnap, akkor is, de ott leszel mindig nálam a következőkben, minden vakációban és minden vasárnap. Szóval olyan nagy kedvesen fogadott. Én voltam az egyedüli onnan, abból a közösségből, ugye, aki pap lettem, papi hivatást választottam, illetve Isten ki választott és meghívott. gyerekkortól fogva, aztán minisztrálsként a templomban való segítkezés, ott jártam az öregnék, akik díszítettek, én mentem, segítettem nekik, vizet vittem, meg a seprőre, meg seperte, meg mindent csináltam, csak jól éreztem magam, egyszerűen nem adtak azért semmit sem, de jól éreztem magam Istennek a Isten házában, Istennek a közelében. Hát valahogy így alakult ki, aztán mondom, hogy hát ez Isten ajándéka, és így is éltem meg ezt az 53. éve vagyok most már pap, és így is éltem meg ezt a csodálatos életet. Mikor újmisés voltam, akkor volt nyugodjon békében egy szociális testvér, unokanővérem, Kublis Magdolna Esztergomban élt, és ő mondta a papszentelés után, hogy öcsém, így mondta nekem, öcsém, mi a Jobbik részt választottuk, éppen tegnapi szent evangéliumi részlet volt, hogy mi a Jobbik részt választottuk Máriával együtt. Hát igen, Jobbik rész. Nem volt az könnyű az elmúlt rendszerben, ugye pláne különösképpen a kommunista időkben, de azért mindig megtaláltuk a módját annak, hogy amit tehetünk, azt megtegyük, és mindig nagy-nagy odafigyeléssel és szeretettel végezni azt a munkát. Mert a papi munkát nem lehet másképpen végezni, csak szeretettel. Nem lehet, ez nem egy favágás. Minden emberrel, valahányszor az ember beül a gyóntatószékbe, és jönnek az emberek. Mindegyiknek más-más problémája van, mindegyikhez másképpen kell szólni. Az is úgy megmaradt bennem, amikor az első jurisdikciós iratomat megkaptam az akkori egyházi vezetéstől 1967-ben, itt Nagyváradon a latin nyelvű volt ezek a jurisdikciós iratok, abban az volt, hogy hát ne feledkezzen el arról, hogy nem csak bíró a gyóntatószékben, hanem gyógyító orvos is. Tehát a gyógyító orvosnak a szeretetével és odafigyelésével kell a bűnösöket is fogadni a gyóntatószékbe, és soha senkit nem elítélni, nem kikúnyolni, nem megszólni, nem szeretettel, ahogy Krisztus teszi, szeretettel. Ugyanúgy, hogyha én megyek gyógyni, engem is biztosan az 50 év alatt kigúnyolhattak volna, vagy úgy bánhattak volna velem, de nem, soha. Az Isten, Jézus, aki megbízott ezzel a munkával, a szeretetet helyezte első helyre. És ezt a szeretetet próbáltam az örömmel összhangba hozni egy életen keresztül. Én a jelmondatom és a papi jelmondatom, amit annak idején a szentképre felírtam, minden azt mondják, hogy motto, akkor nem volt ez annyira kihangsúlyozott, de mégis valahogy a lelkemben éreztem a izaiási jövendőlésből, ami Szent Lukács könyvében van, az Úr elküldött engem, hogy örömhírt vigyek. Hát ez az örömhírt akartam elvinni, és próbáltam elvinni az emberekhez az én papi életem folyamán.
Később visszatérünk még erre a papi elmondatra. Mesélj egy picit arról, ugye te kántoriskolát is végeztél, majd utána a teológiára mentél. Ezekről az évekről, hogy milyen örömöket vagy negatívumokat tapasztaltál meg ez alatt az idő alatt a bentlakásban?
Amikor érettségiztünk, akkor az osztályfőnökünk azt mondta, fiúk, ugye természetesen fiúk voltunk 42-en, az a fiúk, jegyezzék meg, mert már harmadévtől csak magázott bennünket, jegyezzék meg, hogy a jövőben mindig csak a szépre fognak emlékezni. Ami volt nehézség, gond, azokat mind úgy a feledésnek a homája elborítja, és nem maradnak elevenek az lelkükben. Mert valóban hát 50-es évek, én 57-ben mentem oda Gyulafehérvárra, és 61-ig voltam a kántoriskolában 4 éven át. Nehéz időszak volt. Amikor Nemecsek rektor úr, aki abban az időben volt a rektor az intézetnek, és vezettes Váradra hazaköltözött nyugdíjasként, és egészen közel lakott itt, volt egy külön lakása itt a kanonok sor mellett, és gyakran meglátogattam, vittem neki mindig intenciókat is ugye abban az időben, mert az nyugdíjához kellett egy kis kiegészítés, és akkor azt mondta nekem József, és ő így szólított, József, el se tudja képzelni, hogy hányszor végveszélyben voltak, mert az intézetet be akarták zárni az állami hatóságok. Ugye olyankor Márton püspök úr elhivatott, és azt mondta rektor úr, ön jó diplomata, menjen Bukarestbe, vigyen, amit kell, felpakolva, ön tudja, hogy hová, mit kell vinni, mit kell mondani, ismeri az én hozzáállásomat is. Egy a fontos, hogy a két intézetünket, már a Kántor iskolás teológiát ne zárják be, hogy ez megmaradjon. Tehát bármit, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez megmaradjon. Tehát ilyen időket éltünk. Nyomorúságos. Hát voltunk 40-en egy hálóban, vagy 42-en, mikor elsős kántoriskolás voltam. Kaptunk 5 darab fát, ugye felhoztunk a pincéből a fa, úgy mondtuk, hogy a fa magiszter, azt adott 5 darab fát egy hálóba, ugye az volt a napi adag, mert hát szűkösen volt. Volt, amikor a vicerektor ügyetlensége azt eredményezte, hogy hát ott maradtunk fa nélkül, és az akartak már küldeni bennünk, ez akkor a rektor lépett közbe, és aztán átvette a vicerektorságot is, úgyhogy gondoskodott majd később az intézetről, hogy ne kelljen hazamenni vakációba. Szóval nagyon-nagyon nehéz idők voltak, semmink se volt. Tehát 10 éven keresztül, ezt csak mondom, hogy egy csupor, egy fincsa teát kaptunk, abban se volt semmi, egy kicsit cukor vagy valami is meg volt, és 2 szelet kis fekete kenyér, és egy kis darab, egy 2 centiméteres, 1/2 centiméter vastagságú marmalád, ilyen lekvár volt abban az időben. 10 éven át ez volt mindig a reggelink. Igaz, hogy jó otthonról kaptunk, ahogy a szülők tudtak küldeni szegényes kis csomagokat egy fél évben, vagy egy trimeszterben egyszer, vagy kétszer, akinek jobb módjuk volt, az többször is. Elmentünk 5 lejér, vagy 10 lejér, nem emlékszem, vettünk egy fél kiló, egy kiló zsírt az üzletbe, és akkor volt zsíros kenyerünk, és még voltunk elégedve a szünetbe, mikor volt a 10 órás a szünet, nagy szünet, akkor kenyeret adtak a ebédlőbe, ott volt. Kivettük a 2 szelet, vagy 1 szelet kenyeret, és megsóztuk, megpaprikáztuk, és megettük, és hallgattunk. És ilyen élet volt 10 éven át, ez végig így tartott, majd teológiai időszakban is, mert nagyon-nagyon nehéz idő volt, de az embereknek sem volt könnyebb az élete. Úgyhogy én nem tudok rosszat mondani, vagy olyasmit mondani a kántoriskoláról sem, ami úgy szívemben fájdalmat okozott volna, vagy megmaradt volna valami tövis belőle. Hát boldogok voltunk, mert fiatalok voltunk, és örültünk az életnek, és a tanáraink kiváló tanárok voltak, mindegyik a maga nemében, a maga szakával. Hát olyan csodálatos volt, hát például egy magyar irodalom tanárnőnk, a Mahlersdorfi Ferences főnöknő, Nagy Etelka, hát olyan csodálatosan tudta az anyagát átadni nekünk, amilyen élethűen, röviden összefoglalva. Aztán a latin tanárunk, az is szeretetteljes, kedves bácsika volt, a Blédi Lajos. Hát ő gyengus volt, mondjuk 4/4 év végén a teológiára, amikor még latinul kellett bizonyos tantárgyakat tanulni, akkor 500 szó, de ebben benne volt az és, meg az itt, meg az én, meg a nem tudom milyen szavak is, 500-at kellett tudni mindössze. Aztán a teológiában megkínlottuk a Tyukodi Spirituális Úrral, megkínlottuk, mert aztán latinul kellett már sok mindent tanulnunk. De aztán a földrajz, természetrajzok, ezek nagyon kiváló tanárunk volt, a Szilágyi Endre, vagy a Magyarorsi József. Hát az egy csodálatos egyén is, egy párját ritkító, nagy kapacitású egyén volt, tanár volt abban az időben. Igaz, hogy az ő saját anyagát azt mindig türelmetlenül adta le, mindig ideges volt, mindig belénk akarta rágni azt a számtant, azt a fizikát. Nem mindig sikerült neki, mert nagyobb részt mindannyian ugye humán beállítottságúak voltunk, akik oda mentünk, és nem a reál tárgyak voltak a kedvenceink, de mikor felfüggesztették, mert az állam felfüggesztette a magyar tanárnőnket, akit említettem, mivel akkor rájöttek a 3. év végén, hogy szerzetes nővér, és gyorsan felfüggesztették és kirakták, és ott maradtunk magyar tanár nélkül. És akkor ideiglenesen a Márton Áron püspök úr megbízta az egyik tanárt, és Szürtes Magyarosi József volt, megbízta a magyar irodalom tanításával a számtan tanárt. Hát olyan csodálatos előadásokat, olyan csodás órákat tartott, hogy csak álltunk és bámultunk, és el voltunk keseredve, hogy már vége az órának, csengetnek, máskor meg alig vártuk, hogy csengessenek, ugye. Most itt csodálatosan tudta előadni azt a magyar irodalmat, a költészetet, az íróknak az életét, a különböző mozzanatokat az életükből, amiket nem írnak könyvek, amiket az öreg úr annak idején megtanult, szóval nagyon-nagyon mondom, szép idők voltak, Faragó Kanonok úr, aki volt az iskola igazgatója, az is egy kiváló úriember volt, mindig bennünket is arra oktatott, hogy urak, legyünk urak valóban, és próbáljunk meg úgy viselkedni, ahogy illik egy paphoz, ne legyünk földhöz ragadt, elesett emberek. Azt is akkor Sikolya Bálint prefektustól tanultam meg, hogy három szégyenteljes dolog van a világban. Azt mondja, hogy mondta, hogy sovány disznó, részeg asszony és rongyos pap. Tehát ez úgy megmarad bennünk, hogy hát ne legyek rongyos, ne legyek ágról szakadt, szerencsétlenül kinéző, adjunk magunkra, külsőleg is, meg kell adni magunkra is, mert az is hozzátartozik, hogy a Isten öltözteti a virágokat, a madarakat, egyik szebb, mint a másik, hát ugyanúgy rólunk is gondoskodik, és nekünk is meg kell adni a hivatásunkkal együtt járó külső dolgokban is azt a tiszteletet, amely hozzátartozik, és amit az emberek úgy ránk ismernek, hogy hát ez a mi papunk, ez Isten szolgálja, és úgy is viselkedik, nem csak mondják róla, hogy hát az vagy ő saját magáról mondja. Hát a kántoriskoláról így tudok visszaemlékezni. Nagyon szép idők volt. Nagyon nehéz volt, de nagyon szép. Azon a nehézségeken mindig azokat könnyen túltettük magunkat.
Amikor idősebb a bácsikkal így beszélgetek, hát mindig előhozzák azt a sztorit, úgymond, hogy hát reggelre a víz bele volt fagyva a tálba.
És igen, hát bele volt, na, hát itt betörtük a jeget is, hát öt kis száz darab fától, hát hogy ne fagyott volna, mert ugye nem volt fürdő, meg fürdőszoba, meg tusoló, meg nem tudom miféle. Ott volt a hálószobában volt egy csap, egy ilyen konyhai csap, egy ilyen vas csap volt, és egy tartály, és az abba engedtünk vizet a lavorba, és volt egy lóca, ott az ágyak végénél mindenkinek meg volt a lavorja, abba engedte bele a vizet, reggel ment, és hát azok a régi rossz ablakok is, ugye, amik voltak. Hát reggel úgy kihűlte az a terem, hogy az ember a fázott, de nem fáztunk, mert gyorsan felütöztünk, és mentünk már a misére, mentünk a kápolnán, minden reggel mise volt, minden reggel kántoriskolában is, nem csak a teológián, kántoriskolában is, akkor a Székesegyházba vonultunk el. Hát télen viszont a kispapok kápolnájába mentünk, de máskor a Székesegyházba mentünk minden reggel.
A teológiai évekről, ha mesélnél egy picit, hogy akkor Márton Áron már itthon volt, tehát szobafogságban volt.
Igen.
Volt alkalmatok vele találkozni?
Volt alkalmunk vele találkozni, persze, hát szóval, mikor voltam Kolozsváron az idén, február 12-én a püspök szentelés 80. évfordulójára megkért a plébános, hogy menjek és misézem, és tartsak egy prédikációt ott a kolozsvári Szent Mihály templomban, akkor ott elmondtam, hogy amikor én először láttam Márton Áron püspök urat, mert addig is láttam nem sokat, kettő püspöket láttam, a Váradon volt a Fidler István püspök, aki engem meg is bérmált, és egész kisgyerekkoromban 5-6 éves lehettem, amikor visszaemlékszem egy sudár, egyenes, magas püspökre, aki nálunk bérmált, a Seffler János püspök úr, boldogávatott püspök úr, ők voltak. Erre a kettőre emlékszem én gyerekkoromból, és akkor láttam a harmadikat, Márton Áron püspök urat, az első Veni Sanctén 1957. szeptember 29-én Szent Mihály napján, mert akkor volt mindig a Veni Sancti évnyitó, és ahogy az bevonult, az a méltóság teljes egyéniség, amin megjelent, és mosolyogva áldást adott, mindenfele szeretettel nézett, mind a két oldalra. ez számomra is, aztán a szertartások, hogy végezte, azok a, az a méltóság teljes viselkedése, magatartása, az bennem olyan mély nyomot hagyott, hogy itt láttam azt, hogy sancta sancte, szent dolgokat szentül kell végezni, mert ő így tette, és ő erre tanított bennünket, hogy mi is ugyanígy így végezzük majd, ha papok leszünk ezek a szent dolgokat, úgyhogy később is mindig ő volt számomra az etalon. Amikor püspököt láttam, vagy püspökkel együtt voltam, együtt miséztem, azóta hál' Istennek már egész sokkal, második János Pál pápával is miséztem, nem is egy alkalommal Castel Gandolfóba és a Szent Péter téren is, amikor voltunk többször zarándoklaton Rómában. Szent második János Pál az egy másik, egy külön szám, de Márton Áronhoz hasonlót én nem találtam, ahogy az ő számomra, később láttam, mondom már, sok püspököt, nem minden, egy se volt olyan, nálam mondhatnám így, hogy nem ütötte meg a mértéket az ő viselkedésük, az oltárnál való magatartásuk, ahogyan gesztusaik, ahogyan volt olyan, hogy hát a püspök az oltáron, akkor még háttal volt a misézés, nem szembe oltár volt, aztán akkor adta az áldást, akkor a nagy kész ízével felborította a vázát az oltáron. Na, például volt ilyen is. Hát úgy nagyon, nagyon olyan megbotránkoztató volt számomra, mint kisdiák számára. Márton Áron püspök úr, hogy megismerjen bennünket, ugye, mert ő szobafogságon volt, csak a székesegyházba jöhetett át, hát abból bennünket valami kevésbé tudott megismerni, hogy asszisztáltunk, fogalma se volt, hogy ki, melyik, kicsoda, a főmagisztert ismerte, a ceremonális magisztert, mert az járt hozzá át, meg a segéd jártak át, öltöztetni, meg vitték a hermelines uszályt utána, ugye, amikor bevonult, azokat ismerte, de hát az két-három ember volt mindössze. Minket csak így látásból tudta, hogy vagyunk, de nem tudta, hogy ki vagyunk, és ő meg akart bennünket ismerni, de nem tette meg, mert ő nem jöhetett át hozzánk, hogy közvetlenül találkozhasson velünk, és akkor ő kitalált egy ilyet, hogy őt beáll tanárnak. És tanárként két éven át minden héten kétszer mentünk hozzá, és nagyon jól megismert bennünket, képességeinket is, magatartásunkat is, nagyon jó arcmemóriája is volt, úgyhogy megismert bennünket, és nagyon komolyan vette ezt a hodegetika, úgy hívták meg, aztán később majd a szociológia, a hodegetikát nagyon komolyan vette, ez ilyen lelkipásztori útmutatástan akart lenni, de nagyon komoly, ő maga készítette a jegyzeteit is, kb. 300 gépelt oldal volt egy évi anyag, és olyan komolyan vette az anyagát, hogy minden órán feleltetett, és fél évkor, csak a kolokvium tárgy volt, ott csak év végén lett volna, de ő fél évkor is kolokváltatott, vizsgáztatott az egész anyagból, nem tételt húzni, és az egész anyagot elkezdte lapozni, erről fiam mit tud, erről fiam mit tud. És a második fél éve pedig az egész anyagból, nem csak a második fél évből, az első fél évnek az anyagát is, azt is átlapozta, és azt is kikérdezte tőlünk, de igyekeztünk is megtanulni az anyagát, mert szégyeltük volna magunkat, hogy a püspöknél ne tudjunk, a püspök feltesz kérdés, és ne tudjunk rá válaszolni. Ugyanígy a felelésekről is nagyon-nagyon mi is komolyan vettük. Na, ő itt megismert bennünket, tehát ez azért volt jó, hogy ő megismert bennünket. Már tudta, amikor a papszentelés elérkezett, tudta, hogy kicsoda, melyik az ő egyházmegyei, melyik a nem egyházmegyei, a másik egyházmegyeinek a papja lesz. És így olyan atyai viszony volt, kialakult közöttünk. Az atyai viszonyt legjobban jellemzi az, hogy hát már akkor 5 évesek voltunk, és mindenféle szentelés előtti problémáink adódtak, problémák nem volt a probléma, kéréseink voltak a püspök felé, ez az előjáróság felé, és akármit kértünk tőle szenteléssel kapcsolatban, az időponttal kapcsolatban, vagy bármi, akármilyen kérdéssel előálltunk az óra végén, egy valaki mindig, csak egy, mondta kegyelmes úr, mert csak így szólítottuk, hogy kegyelmes úr, ez is, ezt szeretnénk, vagy kérnénk. Soha nem válaszolt igennel. Akkor rögtön azt mondta, fiaim, beszélni fogok az elöljáró és tanárurakkal, és majd következő alkalommal válaszolok nektek. Következő alkalommal az következő alkalommal az óra végén, viszont azt mondom, a múlt órán ezt kértétek, ezt akartátok, válaszolok nektek, igen. Minden, akármit, bármit kértünk tőle, persze butaságokat nem kértünk, ugye, mert tudtuk, hogy mit kérhetünk egy püspöktől, pláne egy szent életű Márton Áron kegyelmes úrtól, mindig pozitív választ adott nekünk. Akkor volt egy olyan, hogy megmaradt bennünk, hogy nagyon vártuk már a pap szentelést, illetve szentelést, a diákonus szentelést, mert az csak hatod évben lett volna, ha mindig addig úgy volt hatod évben a Krisztus Király ünnepe, ami október utolsó vasárnapja volt, akkor voltak a diákonus szentelések, és a bennünket mi kértük, hogy ötöd év végén Péter Pálkor szenteljen bennünket. Felszentelt. Mi voltunk az elsők, akiket ötöd év végén felszentelt, ugye, diákonusra, és akkor már nyáron már tudtunk otthon komolyabban segíteni a plébániákon, akkor már több mindent megtehettünk mi is, és akkor hitoktatástól kezdve, ha megbízott a plébános felnyíval, akármivel, prédikációval, vagy bármivel, ha szükség volt, akkor mindent megtehettünk, és mi boldogok voltunk. És tehát így viszonyultunk hozzá, atyaként, és ő is úgy bánt velünk. Egy nagyon kedves, aranyos jelenet volt az, amikor ötöd évben voltunk. Ez 66-ban volt, azt hiszem 66-ban, 66 januárjában, vagy 65 januárjában, amikor szeretett csomagot kapott, ő így mondta, hogy szeretett csomagot kaptam 6. Pál pápától, és hogy mi volt a csomagban, az nem mondta nekünk persze, de behozott egy nagy doboz, nagyon szép doboz, színes csokoládét. És azt mondta, fiaim, mi 15-en voltunk, fiaim, mindenkinek jut egy szem, osszátok el, a Szentatya küldte nekem, és én nektek adok belőle, hogy ti is részesüljetek a Szentatyának a kedvességében. Mind a mai napig nekem ez a szemcsokoládé megvan, eltettem. Én nem ettem meg, mert mondanám, egy szemcsokoládé van most. De nekem nagyobb emlék az, hogy 6. Páltól van, és Márton Árontól kaptam. Tehát ez a szemcsokoládé, ez. De ennyire látszik, hogy szeretett bennünket, mert ha nem szeretett volna, hát meg sem mondja nekünk, mi honnan tudjuk, hogy ő kapott a pápától csokoládét, vagy a szeretett csomagot, de nekünk is hozott belőle, és bennünket is részesíteni akart abból a szeretetből, amelyet ő is kapott a pápától. Tehát ilyen volt Márton Áron, egy ilyen csodálatos egyéniség, egy kiváló ember, minden tekintetben méltányos, bölcs vezetője volt az egyházmegyének, hát jó 40 éven, hát ugye a 20. század végsősoron Majlát püspökkel ők ketten töltötték ki a gyulafehérvári főegyházmegyében, hogy hát már ő is 40 év, Márton Áron is 40 év, tehát ez az egyházmegye történetében biztos, hogy hát egy csodálatos időszak lesz. Annak ellenére, hogy mi minden szenvedésen ment keresztül, és milyen akadályoztatások nehezítették az ő életútját és püspökségének az idejét.
Kedves hallgatóink! A Fodor József vikáros atyával készült interjú tanúságtétel második részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják. Tartsanak addig is, és akkor is velünk.